95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink! A következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mi nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem.
Ezerkilencszázharmincnyolc. január 28-a. Ma azt mondta nekem az Úr, leányom, írd fel a következőket. Azon lelkeknek, akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik, és más lelkeket felbátorítanak, hogy bízzanak irgalmamban, haláluk órája nem okoz majd rémületet. Ebben az utolsó harcban irgalmam fogja védeni őket. Leányom, buzdítsd a lelkeket irgalmasságom rózsafüzérének imádkozására, amit neked adtam. Úgy tetszik nekem, hogy megadjak nekik mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem. A megrögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát elmondják, és boldog lesz haláluk órája. Írd a bánatos lelkeknek, ha látják, és beismerik súlyos vétkeiket, s meglátják teljes terjedelmében egész nyomorúságukat. Ne essenek kétségbe, hanem bizalommal vessék magukat irgalmam karjaiba, mint a gyermek szerető anyja karjába. Ezeknek a lelkeknek előjoguk van résztvevő szívemre, s nagy irgalmamra. Mondd el nekik, hogy nem csalódik, s meg nem szégyenül egyetlen lélek sem, aki irgalmamhoz folyamodik. Különös tetszésemet lelem abban a lélekben, aki jóságomban bízik. Írd, ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és atyám közt nem igazságos bíróként, hanem irgalmas megváltóként fogok állni. Ebben a pillanatban megmutatta az Úr, milyen féltékeny a szívemre. A zárdában a nővérek között is magányosnak fogod érezni magadat. Tudd meg, ilyenkor azt kívánom, hogy szorosabb kapcsolatba lépj velem. Szíved minden dobbanására igényt tartok, minden rezdülése saját szívemben tükröződik. Kívánom szeretetedet. Igen, Uram, az én szívem sem tudna nélküled élni. Ha megkapnám minden teremtmény szívét, ezek sem tudnák betölteni szívem mélyét. Na este azt mondta az Úr, halálod óráján hagyatkozz egészen rám, én, mint jegyesemet mutatlak be majd atyámnak. Most pedig azt ajánlom, hogy egyesítsd érdemeidet az enyémekkel, míg a legkisebbeket is. Akkor mennyei atyám szeretettel tekint majd rájuk, akár az enyémekre. Ne változtasd meg a részletes lelkiismeret vizsgálatot, melyet én adtam neked, Páter Andrész révén. A velem való folyamatos egyesülés az, amit ma tőled kívánok. Helyetteseimmel szemben maradj, gyermekem. Kölcsönveszem a szájukat, hogy veled beszéljek, és így ne maradjon benned semmi kételj. Egészségem egy kicsit javult. Ma lementem az ebédlőbe és a kápolnába, a kötelességeimet azonban még nem teljesíthetem. Így a cellámban maradtam szövő orsócskámmal. Nagyon szeretem ezt a tevékenységet, de még ez a könnyű munka is fáraszt. Látom, milyen kevés az erőm. Az unalmat azonban nem ismerem, mert életem minden pillanatát kitölti az imádság, a szenvedés és a munka. Ha nem az egyikkel, úgy a másikkal dicsérem Istent. Ha Isten még egyszer nekem ajándékozná az életet, nem tudom, ki tudná jobban használni. Az Úr azt mondta: szereteted megvigasztal engem, szívemnek oly kedves őszinte szereteted, mint kora reggel egy rózsabimbó illata, mielőtt a nap felszívná róla a harmatot. Szíved frissessége elbájol, azért egyesülök veled olyan bensőségesen, mint egyetlen más teremtménnyel sem. Ma láttam egy pap buzgolkodását Isten ügyében. Szíve kezdte átélni azt, amivel Isten szíve földi vándorlása során átitatódott. Fáradozásaiért hálátlanság, de buzgósága Isten dicsőségéért igen nagy. 1938. január 30-a. Egy napos lelki gyakorlat. Az elmélkedés alatt az Úr megértette velem, hogy itt a földön mind addig Isten országának terjedéséért kell fáradoznom, amíg szívem mellemben dobog. Harcolnom kell teremtőm dicsőségért. Tudom, hogy Isten dicsőségét úgy szolgálhatom, ha igyekszem kegyelmeivel hűségesen együttműködni. A hit szellemében akarok élni. Mindazt, ami velem történik, Isten ajándékaként fogadom, aki őszintén akarja boldogságomat. Így mindent, amit rám küld, megadással és hálásan fogadok, nem figyelve természetem szavára, s az önszeretet suttogására. Minden fontos cselekedet előtt elgondolkozom, milyen vonatkozásban áll ez az örök élettel. Mi a fő célja? Isten dicsőségét szolgálja-e? Esetleg saját javamat, vagy más lelkek javát? Ha szívem igenlő választ ad, hajthatatlanul megmaradok cselekedetemnél. Nem törődöm a vele járó nehézségekkel és áldozatokkal. Nem riadok vissza az eldöntött cselekedetnek. Elég nekem, hogy felismertem. Kedves Istennek. És fordítva, ha látom, hogy bizonyos cselekedetnek semmi közös vonása nincs a fentiekkel, azon fogok igyekezni, hogy jó szándékkal magasabb szférába állítsam. Ha pedig rájövök, hogy az egész önszeretetemből fakad, csírájában elfolytom. Kétségek közt nem cselekszem, hanem igyekszem lelki világosságra szert tenni, főleg lelki vezetőm révén. Nem, sem szemrehányások esetén, sem megjegyzésekkel kapcsolatban nem fogok mentegetőzni, bárki teszi is azt. Kivétel, ha rákérdeznek, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Nagy türelemmel fogom meghallgatni, ha valaki kijönti előttem a szívét. Szenvedésében részt vállalok, lélekben igyekszem megerősíteni. Saját szenvedéseimet az irgalmas Jézus szívébe zárom. Irgalma mélységét soha el nem hagyom, s az egész világot hozzávezetem. A halálról való elmélkedés alatt kértem az Urat, hadd járja át a szívemet az az érzés, amit halálomkor fogok érezni. Lelkemben Isten kegyelme azt súgta, hogy megtettem mindent, ami tőlem telt, ezért nyugalmat érezhetek. Erre olyan hála ébredt szívemben Isten iránt, hogy elkezdtem sírni, mint egy kisgyermek. Készültem a másnap reggeli szent áldozásra, mint az utolsó szentségre. Elmondtam magamért a haldokló imáját. Ekkor e szavakat hallottam. Ahogy életedben egy vagy velem,
úgy leszel halálodban is. Erre lelkemben oly bizalom támadt Isten irgalmassága iránt, hogy semmit sem kételkedtem jóságában. Még akkor sem kételkednék benne, ha az egész világ s a kárhozott lelkek összes vétsége is az én lelkemet terhelni. Gondolkodás nélkül vetném akkor is magam Isten irgalmának mélységébe, amely mindig tárva áll előttünk. Megtört szívvel vetném magam lábaihoz, és rábíznám magam szent akaratára, ami tiszta irgalom. Ó Jézusom, lelkem élete, üdvözítőm, legédesebb jegyesem, de egyúttal bírám is. Te tudod, hogy utolsó órámban nem számítok érdemeimre, csak egyedül a te irgalmadra. Már ma irgalmad mélyébe merülök, ami minden lélek részére mindig nyitva áll. Ó Jézusom, egyetlen feladatom van az életben, a halálban és az egész örökké valóságban. Dicsérni felfoghatatlan irgalmadat. Nincs elme, amely megfejthetné irgalmadat, Istenem. Sem angyal, sem ember. Az angyalok csodálják Isten irgalmának titkát, de megérteni nem tudják. Minden, ami kikerült Isten kezéből ebbe a felfoghatatlan titokba, irgalma legmélyébe van bezárva. Amíg ezeken elmélkedtem, lelkemet és szívemet öröm töltött el. Ó Jézusom, Isten irgalmának sugarai, irgalma szíveden, mint egy kristályon át áradtak ki ránk.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
A hit életünk akkor kezdődik, amikor alázatosan befogadjuk Jézust az életünk hajójába. Helyet adunk neki, meghallgatjuk az igét, és hagyjuk, hogy kérdéseket tegyen fel, megrendítsen és megváltoztasson bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Bizottság 2025 évi uniós költségvetési javaslata totálisan elhibázott, ezért a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációja annak módosítását kezdeményezi. Erről Dajcs Tamás, a Fidesz EP képviselője beszélt a Kossuth Rádióban. Az EB javaslata szerint az Európai Unió jövő évi költségvetése 200 milliárd eurós kötelezettségvállalást, 150 milliárd eurónyi kifizetést és több mint 70 milliárd eurós hitelfelvételt tesz lehetővé. Ugyanakkor 2022 és 2024 között több mint 50 milliárd eurót Ukrajna az ukrajnai háború finanszírozására fordítottak a tagállamok. Lassan ki lehet jelenteni, hogy ez a legnagyobb tétel az EU napi finanszírozásában, mondta a fideszes politikus. Nem szakmai vitája, hanem személyes problémája van Matolcsy Györgynek, jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Mandiner online kiadásában csütörtökön megjelent nyilatkozatában. A portálon felidézték, hogy a jegybankelnök a 62. közgazdász vándorgyűlésen kritikával illette a kormány gazdaságpolitikai döntéseit. Azt mondta, Magyarország gazdaságpolitikai útvesztésben van 2021-től, valamint teljes gazdasági fordulatot sürgetett. Orbán Balázs a kritikára a Mandinernek reagálva hangsúlyozta. A Magyar Nemzeti Bank elnökének régi időre visszanyúló, személyes jellegű vitája áll fenn a magyar gazdaság irányításért felelős miniszterrel, és ez szerinte feloldhatatlannak látszik, megjegyezte. Bár az ellentét megterheli a magyar gazdaságot, a vita legkésőbb a jövő év március 3-án a jelenlegi jegybankelnök mandátumának végével megszűnik. Addig már guggolva is kibírjuk, fogalmazott Orbán Balázs. Az elmúlt 14 év a modernkori magyar nemzetpolitika legaktívabb időszakának tekinthető, többet sikerült elérni, mint az ezt megelőző 60 évben bármikor, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Kiskunhalason a Torma János Múzeumban. Zsigmond Barna Pál a kiskunhalasi őszi tárlat Pál Albert tájfestészetét bemutató kiállításának megnyitóján azt mondta. Amikor a szabadságért való harcunkra gondolunk, mindig eszünkbe kell jusson, hogy mi magyarok nem egy üres térben létezünk és cselekszünk, nem a semmiből jöttünk és cselekszünk, és bízunk benne, hogy ez nem a semmi felé halad, kiemelte. Itt van nekünk az egyedi és csodálatos nyelvünk, a rendkívül gazdag kultúránk, történelmünk és tehetséges művészeink, többek között Torma János és Pál Albert. A Budapesti Gazdasági Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelybe 20 ezer tanár és diák fektette bizalmát, hogy versenyképes, innovatív, a magyar gazdaságot formálni képes tudást adjon át, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Budapesti Gazdasági Egyetem 168. tanévének ünnepélyes megnyitóján Budapesten. Hankó Balázs hozzátette. A felvételi adatok alapján a negyedik legnépszerűbb egyetem az országban a Budapesti Gazdasági Egyetem, ahol az idén 6300-an kezdik meg tanulmányaikat. Kiemelte, hogy alig pár évvel a modellváltás után innovációs ökoszisztémával és társadalmi bizalommal rendelkező, lüktető, élő egyetemek jellemzik a magyar felsőoktatást. A miniszter szerint a kibontakozó magyar modell 4 alappillérre épül: versenyképesség, rugalmasság, kiszámíthatóság, autonómia. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvait városban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a kuvaiti külügyminiszterrel, pénzügyminiszterrel és kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően aláhúzta, hogy a jó kétoldalú együttműködés kölcsönös szimpátiára alapul, amely annak nyomán jött létre, hogy mindkét ország történelmét átszőtte a küzdelem a függetlenségért és a szabadságért. Kiemelte, hogy több fontos megállapodást is aláírtak, illetve véglegesítettek az együttműködést további fejlesztése érdekében. Végül az időjárásról. A felhőzet nagy része feloszlik, inkább a Duna-Tisza köze mentén és délen maradhatnak felhősebb tájak. A gomoly felhőkből arrafelé zápor, zivatar kialakulhat, akár az éjszaka második felében is. Másútt csökken a csapadékhajlam. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2011 novemberében elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben József Attila Négy kézláb másztam című verséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélgát.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádióhallgatókat. A Fráter György Katolikus Gimnázium képviseletében ma Szögecki Sára és Pálinkás Máté beszélgető társaim. Két héttel ezelőtt elkezdtük a kedvenc verseinket idehozni a Hitvalló adásába, megosztani a kedves rádióhallgatókkal, és persze saját magunkkal, egymással, és összeadtuk azokat a gondolatokat, elsősorban lelki vonatkozásokat, amelyeket számunkra az adott vers nyújtott. Ma folytatva ezt a sorozatot, Pálinkás Mátét kérjük meg arra, hogy ossza meg velünk egyik kedvenc versét, és az annak nyomán benne felmerülő gondolatokat.
József Attila, négy kézláb másztam. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem. De én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tátongó világon. Talán sokak számára ismerős volt ez a vers József Attila tollából. Egy darabig megosztotta az irodalmárokat, a két sora, az első két sor, azt egy külön vers töredéknek vélték, azt, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. És aztán később derült ki, hogy a négy kézláb másztam az nem az első sora a versnek, hanem ezzel a kettővel indul. Majd utána van két üres sor, és utána kezdődik a négy kézláb másztammal a következő versszak. Nagyon lényeges szerintem az első két sora, hogy indul a vers. Nem is biztos véletlenül írta így a József Attila, hogy hagyott még két sor szünetet, vagy hogy nem lett meg. Hányszor önmagába is megállja magát ez az egy gondolat, ez a két sor, hogy hányszor vagyunk úgy vele, hogy valami problémánk van, vagy akár örömünkben is. Tehát az életnek különböző helyzeteiben keressük az Istent, és annyira-annyira keressük, hogy mégsem találjuk meg. Pedig ő mindig itt van a hátunk mögött.
Az iskolában vannak különböző idézetek úgymond a falon, melyek nemrég kerültek fel, nem csak dekoráció céljából, hanem hogyha valaki mellette elhalad és elolvassa, akkor adjon neki valami pluszt azon a napon. Ennek a versnek az első két sorát én is megláttam iskolánknak a kollégiumában, mikor éppen úgy ültem, és kinéztem csak úgy a fejemből. És annyira megfogott, hogy aztán elkezdtem lerajzolni. És úgy éreztem, mikor a kész rajzot megpillantottam, hogy valójában keresztények, sőt, talán inkább a legigazabbnak vallott keresztények mondják mindig azt, hogy hát, hogy én mekkora Isten hívő vagyok is, hogy én mindig egész életemben Istent kerestem, és sokszor nem veszük észre, hogy ahelyett, hogy mondjuk mindig csak fényeznénk magunkat, vagy mindig keresnénk, ahelyett csak lehet, hogy elég lenne egy kis apró dolgot tenni, mondjuk például megfordulunk, és lehet, hogy már rögtön ott lenne a megoldás, és nem kellene úgymond egyfajta fáradtsággá tenni azt, hogy mi keressük úgymond az Istent.
Számomra az egyik legmegdöbbentőbb a kezdete ennek a versnek, mármint a két soros különálló rész utáni kezdete, hogy négy kézláb másztam. Azért ez olyan fajta letaglózottságról árulkodik József Attila személyes életében, amit kevesen is élnek át, és még kevesebben mernének leírni. Olyan fajta kiszolgáltatottság, szó szerint, hogy szoktuk mondani, hogy padlóra lett küldve valószínűleg életének ebben a szakaszában József Attila, amivel ritkán találkozunk. Hiszen egy szinten valaki lealacsonyítja magát, ha azt mondja, hogy négy kézláb másztam, meg kiszolgáltatottál, meg egy kicsit nevetségesé is teszi magát. És ezzel kontrasztban nekem igen erős az Isten képe és az Istenhez való viszonya, hogy ugyanakkor úgy folytatja, hogy álló Istenem lenézett rám. Nagyon érzékelteti a kettejük közötti szintkülönbséget. Van egy négy kézlábon egy mászó ember, és van egy álló Isten, aki lenéz rá. Ez a viszonyulás, ez biztos, hogy szerepet játszik valahogy, kiírta magából József Attila azt a személyes élményt, ami életének ebben a szakaszában jellemző volt. De talán pont ez a kezdet segít megértenünk azt, amit igazából le akar írni József Attila, hogy ebből a kiinduló pontból tudott talpra állni. Mert hogy az Isten úgy segített, hogy nem segített. És a szabadságát tudatosította az Isten neki. Ha segít, lealacsonyítja József Attilát, és elismeri a tehetetlenségét. Azzal, hogy Isten úgymond magára hagyta, ebben a helyzetben azzal megtisztelte. Tekintetével követte, de elvárta azt, hogy ő álljon talpra. És talán ezzel tett a legtöbbet Isten neki.
A szabadságról eszembe jutott a szabad akarat igazából, amivel minden ember rendelkezik, hogy igen, hogy Isten itt nem csak a szabadságot, hanem az arra való szabadságot is megadta a költőnek, meg azt gondolom, hogy mindannyiunknak, hogy ilyen helyzetekben igen, képesek vagyunk-e talpra állni, azt választjuk, vagy pedig maradunk ugyanott négy kézláb. És azt gondolom, hogy az életben is sokszor vannak ilyen helyzetek, vagy például mondjuk, mikor már mondjuk kicsit idősebbek vagyunk, akkor nekem többször előfordult a fejembe, hogy egy adott helyzetbe, fú, most miért nem segít nekem senki, most miért nem mondják meg, hogy mit kéne csinálni, vagy miért nincs itt valaki, hogy egyáltalán ugye a közelembe legyen, és igazából ilyenkor van az, hogy egy idő után az embernek meg kell tanulnia az, hogy önmaga tudjon dönteni, hogy egyfajta felnőtté válás ez már egy idő után, és amellett, hogy tudjuk, hogy ott van igen Isten, aki mindig vár minket, és tehát lélekben segít nekünk, de hogy ne várjuk el, mint ahogy Tamás atya is mondta, hogy úgymond lealacsonyodjon hozzánk, és ne adja meg nekünk ezt a lehetőséget, ezt a lelkünkből való szabad akaratot, hogy mi felálljunk.
És ahhoz is mekkora erő kell, hogyha valaki, tehát ahogy József Attila négy kézláb feltekintett az ő istenére, és mégsem kezdte előtt dorgálni, hogy miért hagyta, hogy oda kerüljön, hanem felismerte azt, hogy ez az igazi szeretet. Érezd meg, hogy én itt vagyok fölötted, és rám tekintve te magad képes vagy felállni. És nagyon jól használja a második versszak utolsó sorában. Azt mondja, hogy úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. De velem van. És az, hogy itt hagyott magamra, azt úgy használja, vagy kicsit az lehet a szinonimája, hogy egyedül hagyott, de nem magányosan. Nagyon nagy különbség van a két szó között, hogy egyedül van valaki, vagy magányos. És az Isten azt mondja, hogy ekkor is itt van velem. Tehát nem vagyok magányos, csak egyedül hagyott, hogy érezzem meg azt, hogy én magam fel tudok állni. És ez egy hatalmas nagy lelki erő kell szerintem ehhez, hogy amikor az ember ilyen szituációban van, akkor is elfogadja, hogy az Isten ezt adta neki, és hogy ezáltal erősíteni szeretné, és hogy képes lesz ő maga talpra állni az Isten segítségével.
Rengeteget beszéltünk erről, hogy négy kézlábon valaki, és az első ember, aki eszembe jutott erről, az maga Jézus Krisztus, amikor a keresztút során ugye háromszor is elesik, és mondhatni mind a háromszor úgymond négy kézláb van. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus valóságos ember és Isten volt, de az emberi volta miatt, ugyebár neki is, ő is érzett fájdalmakat, és ilyen kínok közt nem gondolom, hogy nem fordult meg a fejében, hogy miért hagytál engem egyedül, ugye kérdezhette Istentől. De ugyanakkor ő végig tudta, ahogy Máté is fogalmazott, hogy nem magányos, és hogy innentől kezdve egy olyan hatalmas erő volt benne, ami következtében újra talpra tudott állni, és vállalta értünk a kereszthalált.
Újra visszatérnék a mottószerű első két sorára a versnek. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Érdekes ez a kontraszt, hogy az Isten majdnem, hogy a lehető legközelebb van József Attilához a háta mögött, szinte érinti, és ő pedig elindul előre, botorkál, keresgél, sőt, ahogy kifejezi magát, megkerülte az egész világot. Nyilván nem fizikai értelemben gondolta ezt József Attila, hanem úgy, hogy rengeteget tépelődött, keresgélt lelkében, szívében, hogy hol lehet az Isten az életében. És nekem eszembe jutott az egyház történelemnek a klasszikus alakja, Szent Ágoston, aki szintén hasonlót írt, amikor azt mondta, hogy te belül voltál, bennem voltál, és én kívül kerestelek, mondja az Úristennek. Itt talán még jobban kijön az Isten közelsége, és az, hogy én valahol rajtam kívül keresem őt. És ugye a klasszikus mondat, hogy nyugtalan a szívünk, még benned meg nem nyugszik, Uram. Hányszor vagyunk úgy mi is, hogy akár megkerüljük az egész világot is, az igazságért, a szeretetért, az elfogadásért, egy jó szóért, tulajdonképpen mindenért, ami érték, ami az Istentől van, és az Isten pedig ott van a hátunk mögött.
József Attila megfogalmazta, hogy milyen közel van hozzánk az Isten, és mi mégis sokszor nem látjuk, és rossz irányba keressük. De hol lehet vajon megtalálni?
Mikor kisebb voltam, ugye gyermekszerűen mindig azt mondták az idős nénik, hogy hát hol van a jó Isten, hát odafönt az égben, mennyországban, hát hol máshol lenne mennyország, hanem az égben, a felhők között, még rajzolni is mindig így rajzoltuk le hittanórákon, és ugye aztán később, mikor már nagyobbak voltunk, akkor kellett rájönnünk, hogy erre az a helyes válasz, hogy Isten mindenütt jelen van. Tehát, hogyha most, hogy mi itt ülünk közösen a stúdióban, itt is itt van közöttünk igazából, és hogyha amikor mondjuk például műsor végén is elkezdünk imádkozni, akkor ő is együtt örül velünk, és együtt van velünk, és szerintem ez a világon az egyik legmegnyugtatóbb érzés, hogy amikor otthon is úgy ülök egyedül a lakásban, és tudom, hogy nem vagyok egyszerűen sem magányos, se egyedül, mert bármi problémám van, mindig van, aki nekem úgymond a rendelkezésemre áll. El nem tudom képzelni, így nyilván emberi fejjel, hogy itt van ez a hatalmas világ, és hogy Isten mégis mindent lát, hall, és ez számomra felfoghatatlan, hogyha mondjuk most rám figyel, akkor hogy tud mondjuk egy a világ túlsó felén lévő emberre is ugyanúgy figyelni, minden szavára, minden cselekedetére. És ez benne a fantasztikus, hogy ő nem egy olyan valami, nem egy olyan istenség, aki csak mondjuk a jókat szereti, vagy csak ezeket az embereket, akiket ő kiválasztott, hanem mindenkit ugyanúgy gyermekeként szeret, és mindenki bárhol, bármikor segítségül tudja őt hívni.
Az is egy érdekes dimenziója lehet ennek, hogy nem csak az történhet meg, mint József Attilával, hogy nem a megfelelő irányba kezdte el keresni az Istent, hanem az is megtörténhet, hogy ott van az Isten az orrunk előtt, szembe velünk, csak nekünk valami a felismerő képességünket, a látásunkat takarja el, vagy torzítja el. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor nem is az a baj, hogy messze lennénk az Istentől, hanem annak a tudatosítása, hogy itt áll mellettünk. Ehhez azonban kell egy bizonyos érzék az ő felismeréséhez, amely a vele való kapcsolatban tud tisztulni. Tehát az imádságban valahogy ezt a fajta látásunkat tisztítjuk, hogy minél több helyzetben, minél gyakrabban felismerjük az Istent.
Nemrég hallottam egy nagyon szép tanúságtételt itt kapcsolódva Tamás atya gondolatához, hogy minden helyzetben fel tudjuk ismerni az Istent. Egy énekes nőnek koraszülött gyermeke született, és pár napot élt csak, és meghalt szegény. Egy keresztény együttesnek az énekese, és pár nappal egy DVD felvételük, egy hatalmas nagy koncertjük előtt történt ez. Teljesen feladta, azt mondta, hogy ezek után hogy tudja dicsőíteni az Istent, és hogy ő kiálljon oda, és nem érdekelte már ez a feladat, ami előtte állt, és mégis azt mondta, hogy azért ezt meg kell tennem. És amikor kiállt a színpadra, azt mesélte el, hogy amikor ki tudta azt mondani, hogy én most nem érezlek téged, Uram, de tudom, hogy itt vagy. És amikor ezt kimondta, teljesen felszabadult, és hittel, és tudatosan próbálta a gondolatait is irányítani, és mégis hittel elénekelte a dalokat, amik arról szóltak, hogy mekkora hatalmas az Isten, és mindig gondunkat viseli, és hogy dicsőítsük őt szüntelen. Egy ilyen tragédiájában, és ilyen nagy fájdalmában ezt így el tudta mondani, és őszintén hittel tudta énekelni, és imaként adta oda a jó Istennek. Azt mondta, hogy akkor érezte meg a legjobban az ő szeretetét. És valóban, hogy ezzel tulajdonképpen legyőzte a gonoszt, és hatalmas hitről tett tanúbizonyságot. És bebizonyította, hogy nem lehetnek itt nekünk a földön akkora problémáink, amelyek hatalmasabbak lennének az Istennél.
Akkor neki is szó szerint úgy segített az Isten, hogy nem segített. Igen. És ezzel tett a legtöbbet érte.
Az egyik húgom most áll azelőtt, hogy döntenie kell, hogy hova menjen majd tovább tanulni gimnáziumba, és múltkor beszélgettem vele erről, hogy egyszerűen nem tud már lassan aludni sem, mert hogy állandóan ott van ez a hihetetlen bizonytalanság benne, és hogy nem tud egyszerűen dönteni, és hogy borzasztó ez számára. És akkor jutott eszembe Pál apostol egyik levelében található ez a néhány sor, csak kicsit másképpen, hogy mint sem aggódom, nem féltem életem, csak hogy végigfussam a pályám, és a feladatom teljesítsem, melyet Jézus bízott rám. És ezt mondtam neki, hogy nekem, hogyha bármilyen problémám van, akkor mindig ez az egyik dolog, ami az eszembe jut, mert hogy tényleg nem kell aggódnunk, nem kell félni, hanem úgymond ráhagyatkozni kell a jó Istenre, és tudni, hogy ő mindig velünk van, és segít nekünk, bármilyen megoldhatatlannak tűnő problémánk is legyen.
Köszönöm Máténak azt, hogy megosztotta velünk egyik kedvenc versét József Attilától, amelyet ebben az adásban bontogattunk ki. Még nagyon sok mindent lehetett volna természetesen elmondani róla, és hagyjuk, hogy tovább hasson bennünk ez a vers, amely olyan lelki állapotról és tapasztalatról számol be, amelyet azt hiszem mindannyian átéltünk már, és át fogunk még élni többször is. Jövő héten is folytatjuk a kedvenc versekről szóló gondolatunkat a negyedik verssel. A mai adás imádsága gyanánt hallgassuk meg újra ezt az Isten kereső verset.
Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tántorgó világon.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!